Kovácsban ezt a közgazdász egyetemi tanár az Inforádió arénájának vendége az leírható-e ma 2007. szeptember 7-én, hogy kinek a sara az a helyzet, ahol most vagyunk? Név szerint, vagy intézmény, vagy kormány szerint?
Hát ez egy régi kérdés, hogy a forradalmi kérdés, ki a bűnös, és utána jön a ki, ki győz le. Én azt gondolom, hogy egy felelőst megnevezni az nagy felelőtlenség lenne, hiszen egy bonyolult folyamatról van szó. Biztos, hogy a mindenkori kormányzat, amelyiknek a kezében van az adogatás, az egy lényegesen nagyobb felelősséget visel, mint a társadalom és a gazdaság többi szereplője, hiszen hát nagyjából a mai felállás szerint vagyunk 2002 óta, tehát ez 5 év alatt, nem lehet azt mondani, még nem volt idő arra, hogy végig gondolják, hogy melyek azok a lépések, amelyek fontosak, de nem sürgősek, és melyek azok, amelyek sürgősek, de nem fontosak, és melyek azokat, amiket meg kell tenni. Tehát biztos, hogy a kormányzati politikának ebben jelentős szerepe van. Azt gondolom, a közbeszéd, amiben benne van az ellenzéki erőknek a sokszor végig gondolatlan teljes tagadására és a minden ígérésére repülő politikája, amit ugye a kommentátorok plebejus beszéd fogalmaznak meg.
Igen, de ebben nagyon kevés konkrétum van. Tehát nagyon kevés konkrétumot mond az ellenzék arról, hogy milyen adótörvényeket akar csinálni, milyen gazdaságélénkítés.
Én emiatt azt gondolom, hogy az ellenzéknek persze nagyobb a mozgástere, mert akinél nincs az adogatás, annak nem kell megmondani, hogy majd, hogyha ő adogat, akkor milyen elképzelése lesz. De azért ő hozzájárul az összképhez olyan értelemben, amennyiben hát megszavaz olyan kezdeményezéseket, amelyek nyilvánvalóan nem tartható. Ugye legyen szó nyugdíjról, legyen szó olimpiáról, Európa bajnokságról, nem tudom én milyen kezdeményezésekről, illetve amikor olyan hát kijelentéseket tesznek, vagy olyan hangulatot keltenek, ami hát nincs összhangban azzal, amit ők csináltak, illetve csinálnának, hogyha kormányra kerülnek. Ilyen értelemben, ha lényegesen kisebb, nem is a kormányzat, de van felelőssége természetesen az ellenzéknek is, és én nem akarom kivonni a közélet egyéb szereplőit, a magámhoz hasonló független elemzőket sem, akik közül talán kevesen, és nem elég erőteljesen hívtuk fel a figyelmet folyamatosan arra, amit ugye Sartre úgy mondott, hogy a nem választás is választás, tehát amikor valaki nem cselekszik, akkor sodródik, ha nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy azért, mert most pillanatnyilag ennek a hatása nem egy argentin típusú összeomlás, akkor hát semmi baj nincsen, hogy most már túl vagyunk. Túl vagyunk a nehezén, ezt hallottuk 2003-ban, aztán 2004-ben, aztán már jön a választás, aztán majd jön az új program, aztán a konvergencia programban elég egy év megszorítás, és akkor ismét túl vagyunk a nehezén. Én azt hiszem, hogy ebben a túl vagyunk a nehezén hangulatsugallásában a közvetlen politikai szereplőkön kívül azért a tágabb közvélemény formálók jelentős része is benne van, amikor olyan számokat fogadnak el, meg olyan prognózisokat adnak ki, és olyan benyomást keltenek általában, mint hogyha valóban küszöbön állna már a javulás, és én nem akarok sem utogatni, de azért nagyon sokat hallottunk arról, hogy hát ó, hát ez a pénzügyminisztérium nem is tudja, hogy milyen pessimista ebben a dologban, no, hát ez az infláció, ez magától el fog múlni. Én nagyon sok ilyen elemzést olvastam, nagyon sokféle, és nem csak olyan elemzőktől, akik teljes mértékben a kormányzattól függnek, hanem hát független banki és más külföldi elemzőktől. Ennek a körnek, aki talán a rövid távú szempontok miatt, vagy szakszerűtlenség, vagy ideológiai elfogultság miatt mondta, amit mondott, szintén van része a dologban, és hát persze annak a általános közbeszédnek, amiben inkább a szórakoztató, mint a fontos dolgok vannak előtérben, ugye a tegnapi konferencián én hallottam a pódiumról olyan véleményeket, hogy hát az a kerekasztal, amelyik az államháztartással foglalkozott, olyan uncsi volt, mondta a gazdasági újságíró, és ez nem a Marinéni, hanem egy gazdasági újságíró, aki rendszer rendszeresen gazdasági és nem gazdasági lapokban nagy elemzéseket tesz közzé. Tehát én azt hiszem, hogy ez úgy együttesen jött létre. Ennek meg az ismert folyamatoknak a velejárója általános bizalomhiány, egymásban sem bízunk, de a számokban sem bízunk, de az előrejelzésekben sem, de a szabályokban és azoknak a kiszámíthatóságában, most már az Európai Unióban sem bízunk. Ennek a egészében egy rendkívül kedvezőtlen hatása van, hogy ugye mindenki visszavonul, ilyen sündisznó állásban vonul, védi a maga kis szabadságba, hogy semmiben nem vesz részt, és a civil társadalom se a reformokban nem is lehet reformokat végrehajtani ilyen viszonyok között. Hát aki ezt tanulmányozta, az eleve tud ezeket. Ugye előbb elkezdjük mondjuk a kórházaknak az átalakítását, és utána kezdünk el gondolkozni azon, hogy milyen finanszírozási meg intézményi keretben akarjuk majd a kórházakat, mint az egészségügynek egy kicsi szeletét.
De ezt most tudják. Mondta Molnár Lajos, talán nem a figyelő konferencián, hanem egy másik konferencián, mondta Horváth Ágnes, korábbi államtitkár, mostani egészségügyi miniszter, és mondták olyan emberek, akik benne voltak az egészségügyi reformban, hogy a sorrend rossz.
Hát
mi történhet? Megvilágosodás?
Hát én őszintén örülök annak, mert ugye jobb késő, mint soha rájönni arra, hogy a dolgokat hogy kell csinálni, de hát ugye ezért felelősséget kell viselni, legalább politikai értelemben felelősséget kell viselni. Ugye amit ilyen értelemben elrontottak, azt most nem lehet visszacsinálni, mert most már elindult a hólabda a maga útján, és nagyon nehéz lenne bárkit is meggyőzni, hogy ha maga Szent Kozma és Damján venni át ugye a egészségügy irányítását, akkor is, hogy ők a legjobbat akarják, mert annyi minden történt, hogy nincs bizalom. Attól tartok, hogy ez eléggé általánossá vált, ez a kapkodás, aminek mindenféle okai vannak, például a kormánypártok közötti egyetnemértés, az ellenzéknek a nem konstruktív magatartás, amikor azt is kifogásolják, amit maguk is csináltak, illetve csinálniuk kellene, hogyha kormányon lennének. Azt én nem hiszem, hogy mondjuk a gyógyszerkasszát azt lehet mindenféle korlátozás nélkül növekedni, hagyni, és sok minden egyebet, hogy ne kellene az ügyben lépésekre szolgáltatásokat, tehát ne csak hálapénzt, hanem valami más ilyen hivatalos befizetéseket is tegyen, hogy a járulékok közessék, azért sok olyan dolog van. Ez nem reform, ez rendteremtés, ilyen, hogy ne legyen akkor a rendetlenség az országban, mint van, de ettől még azért azt gondolom, hogy rendkívül nagy baj az, hogy fejetlenül nestek egy sor változtatásnak. Ja, például a kokáért mondom, hogy az egészségügyi az biztos, hogy fontos kérdés, de hogy az államháztartás egyensúlyát az egészségügyön keresztül nem lehet megjavítani, az teljesen kézenfekvő. Ugyanez vonatkozik az oktatásügyre és a közigazgatásra. Tegnap három kormányhoz nagyon közel álló elemzőtől is hallottam, hogy ez a három legfontosabb terület. Ez azt jelenti, hogy a kormány mindennel foglalkozik, kivéve az államháztartással, aminek az állapota a növekedés lelassulásának a közvetlen oka. Tehát akkor fordítva ülünk a lovon. És ez a baj, ez sokkal nagyobb baj, mint az egyes részleteknek a megfelelő vagy nem megfelelő kalibrálása.
Leírható az az állapot, amely felé, ha nem történik semmi csoda, sem a kormány nem tátosodik meg, sem az ellenzék, amifelé a mostani folyamatok tartanak. Olyan egyszerű kérdések érdekelnek, hogy mi lesz a munkahelyemmel, a fizetésemmel, meg a csekély megtakarításommal.
Ez teljesen jól leírható, mert ez a kontinentális európai bénultságnak az esete, aminek talán Franciaország és Olaszország jelenti a legextrémebb változatát, ahol mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, de nem lehet, és a politikai erők egymást blokkolják, és amint bármit változtatnak, akkor részérdekek képviselői fölvonulnak az utcán és megakadályozzák. Ez egy ilyen 1% körüli növekedést, növekvő államadósságot, egyre romló versenyképességgel gyenge teljesítményt jelent, ami egyenlőtlen jövedelem és vagyonelosztás mellett, mint ami ezek a latin országokra jellemző, azt jelenti, hogy a alsó fele a társadalomnak egyre gyengébben él, egyre nagyobb erőfeszítéseket kénytelen tenni, hogy megőrizze a helyzetét, de ez nem sikerül neki. Aki a munkahelyén benne van, annak valószínűleg valami fajta megélhetés ezután is lesz, aki nincs benne a munkapiacon, mert fiatalok földről jöttek, munkapiacról kikerültek, idősebbek, azoknak esélyük sincs oda, hogy visszakerüljenek, ebből adódóan a megtakarítás az meglehetősen alacsony, mert a mának élnek, és senki nem gondolkodik a jövőre, ennek következtében a nyugdíjrendszer hát a tönk szélén van, nem akarunk vele foglalkozni, tehát a helyzet egyre romlik, államadóság, egyre magasabb adókkal lehet ezt a dolgot finanszírozni, tehát hogy válaszoljak minden egyes kérdésre, hát enyhén negatív válaszokat, a munkahelyek biztonságát többé-kevésbé lehet csak garantálni, ugye, mert egy nem nagyon gyorsan növekvő gazdaság nem teremt új munkahelyeket. Ez az egész európai szociális modellnek a legfőbb baj. Az összes többi az mese habbal, de hogy nem teremt új munkahelyeket, és nem tudja foglalkoztatni azokat a 50 év fölötti embereket, akik már túl vannak a családalapításon, de nem rokkantak, hanem még élnek 40 évet, vagy még 20 évet valamit tudjanak alkotni. A legtermékenyebb korban ezt nem tudja nyújtani, nem tud új lehetőséget biztosítani a fiataloknak, nem tud innovációra építve, tehát kevesebből többet kihozni, és hát ebből adódóan ugye a megtakarítási kedv is, a növekedés is olyan nagyon lanyha, ez itt ező dolog, lehet a lanymelegben tapsikálni, ott meg lehet lenni, olyan értelemben nem történik semmi, hogy jönnek a barbárok és elfoglalják a birodalmat, tehát ezeket az apokaliptikus víziókat én komolytalannak tartom, mert végül is a termelékenység Nyugat-Európában jó, a biztonságban, stb. De azért recseg ropog a modell, mindenféle benne vagyunk a világba, beáramlik, kiáramlik a tőke, a tudás. Ez egy egyre lemaradóbb régiót jelent. Vannak ilyen országok, nem muszáj mindenkinek fölzárkózni, hiszen ez egy dinamikus világ. Ebben mi úgy tűnik, hogy idő előtt belesimultunk, akkor, amikor a jövedelmi szintünk még csak az Európai Unió régi tagállamai átlagának a fele. Tehát nekünk még azért egy 20 évet nagyon gyorsan ilyen lengyel, cseh, balti ütemben kellene növekedni egy 20 évet ahhoz, hogy hátradőhessünk, mert már előbb hátradőltünk, a növekedés meg elmaradt.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Csaba László egyetemi tanár, közgazdász az Aréna vendége.